Tokajról a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. 4 év szünet után újra megnyílik Miskolc repülőtere. Jelentős agrárfejlesztés valósulhat meg a Zempléni térségben. Rangos elismerést kapott Dinya László gyöngyösi professzor. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Négy év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A 4 lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja majd a sport és speciális repülőgépeket. A területrendezés befejeződött, a következő lépés a hangárok építése és a terület bekerítése. Az új légikikötő a tervek szerint a helyi gazdaság fellendítésében is szerepet vállal majd. A sportrepülés mellett közösségi és oktatási funkciókat is betölt majd a jövőben. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül sor. A részletekről Drótos László, az új repülőtér vezetője adott tájékoztatást.
4 éve ma már, hogy megszűnt a Borsod megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk, hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerül találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi buszon megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk. Ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyoszlopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. A sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyenlőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze, mert nem volt ez vége. Repülésre alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pályajeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül, hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mindez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
Jelentős agrárfejlesztés valósulhat meg az Zempléni térségben, mintegy 750 millió forintos támogatást nyert a Sárospataki Geomil Kft. Állattartó telepének korszerűsítésére. A beruházás részeként egy modern, 60 állásos fejőház épül, emellett bővítik a megújuló energiahasználatot és új technológiai eszközöket is beszereznek. Leskó Magdolna ügyvezető igazgatót hallják.
Még 2024-ben adtuk be a pályázatunkat az állattartó telepek korszerűsítésében, ami most nagyon lassan őrültek a hivatalok, de most a múlt hónapban megkaptuk a támogatói okiratot, tehát ez már egy eldőlt dolog. Most azon dolgozunk, hogy akkor előszedtük ezt a két évvel ezelőtt elkészített anyagot, és felfrissítjük, és újra összerakjuk, hogy akkor milyen ütemben is kellene megrendelni, megvalósítani ezeket a beruházásokat. Ebben a legnagyobb volumen egy új fejőháznak az építése, ami egy 60 állásos fejőház lesz. Emellé még napelemet, amit minden bizonnyal előre fogunk hozni itt a pályázat elejére. Az energiaárak azok bizony nem lefelé mennek, hanem jelentősen emelkednek. Tehát azt gondoljuk, hogy most egy ilyen energiakiváltó beruházás az nagyon-nagyon jól tud majd jönni. Illetve hát vannak olyan gépek, amik a mindennapban használatosak, például az etetőkocsi, és ez egy általában ilyen 8-10 hónap, amíg a futamideje, amíg megrendeljük, és ténylegesen ide tud érkezni, tehát ezt fogjuk átbeszélni most a kollégákkal, most ágazaton belül rangsorolják a kollégák, hogy melyik eszközre lenne előbb szükség, és most ezen dolgozunk, hogy mert erre 3 év van ennek a projektnek a megvalósítására, hogy akkor milyen ütemben és hogyan is fogjunk ehhez hozzá, mert fejleszteni szükséges, mert ha tartósan nem ruházunk be legalább, amit a értékcsökkenéssel elveszítünk, úgy mondom, az épületek, gépek értékéből, akkor előbb-utóbb ott állunk, hogy egy iszonyatosan előregedett géppark és infrastruktúra vesz bennünket körül, ami pedig megint egyértelmű hatékonyságromlást okoz, tehát ezt nem szabad megengedni. Tavaly évben a tejfelvásárlási árnak a jelenlegi az egy körülbelül 2/3, és semmivel sem kerül kevesebbe előállítani, sőt többen, mert ugyan a betárolt tömegtakarmányaink, szemestermények megvannak, de például az a 10% béremelés, az plusz költségként jelenik meg, amit január 1-től megléptünk a cégnél, vagy egyes input anyagoknak az emelkedése. Ezek mind-mind beépülnek, és az a 40 forint, amennyivel kevesebbet kapunk most egy liter tejért, mint kaptunk decemberben, azért az egy iszonyatos nagy különbség, és ez is azt mutatja, hogy nem ez lesz a legjobb éve a tejágazatnak sem.
A tehetséggondozás kiemelkedő alakját ismerték el a közelmúltban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszán. Dr. Habil Dinya László emeritus professzor emlékkitűző kitüntetésben részesült az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mozgalom 70. évfordulója alkalmából. Az elismerés több mint 5 évtizedes, a fiatal kutatók támogatásában végzett munkájáért vehette át. A részletekről Dinya László professzort tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nem csak nekem adták át, hogy jó néhány embernek, még 50 év alatt sok ember dolgozott ebben a mozgalomban, az Országos Tudományos Diákkörök mozgalmában is. Így gondolták, hogy mikor pont 70 éves ez a mozgalom, 1955-ben kezdődött az egész dolog, akkor én még csak 6 éves voltam, úgyhogy akkor még nem volt közöm hozzá, de amikor 1973-ban Gödöllőn végeztem az egyetemen, akkor már volt tudományos diákkör, illetve hát minden második évben van is ilyen tudományos körű konferencia országos szervezésben, és akkor alapították a tudományos diákkari tanácsot, ami ennek egy komplett szervezet lett, azóta is működik, az meg hát ők szervezték ezt a mostani ünnepséget.
Azért 5 évtized ennek a szolgálatában nem kevés, és gondolom, hogy attól függetlenül, hogy professzor úr számos érdemmel büszkélkedhet, mégis most erre reflektálnánk, hogy a 70. évforduló alkalmából elismerést feltett. Mit jelentett ez az 5 évtized a tudományos kutatás, az ifjúság irányítása területén, ami most realizálódik ebben az ezüst kitűzőben?
Ha valaki bekerül a felsőoktatásba, akkor 4 fázisa van ott a karriernek. Úgy hívják az első fázis, hogy ifjú titán, hogy titán mentek vele valamire. Utána a következő fázis az, amikor az emberből valamilyen szintű vezető lesz. 5-10 év után általában már tanszékvezető, csoportvezető, vagy még feljebb felső vezető is lehet az ember. Aztán, amikor ez így eltelik, akkor az emberből lesz egy nagy öreg, és amikor már ez is eltelik, akkor lesz egy kis öreg. Itt szokták mondani tréfásan a kollégák, és van is benne igazság. Én most úgy néz ki, mint mindig ezzel a kitüntetéssel legalábbis, még mindig a nagy öreg fázisában vagyok, és hát majd meglátjuk egyszer, hogy ez is jön a következő is. De lényeg az, hogy azt jelenti, hogy 50 év alatt, miután 1973-ban végeztem Gödöllőn az egyetemen, akkor már én tudományos diákköri dolgozatot csináltam, és abban a mozgalomban részt vettem, mert számos kortársaimhoz képes, vagy val együtt érdekelt bennünket mélyebben, mint amit tanulunk, mélyebben a tudomány, mélyebben valamilyen szakterület, és azoknak volt módja arra, hogy egy-egy megválasztott vagy kiválasztott oktató mellett, aki mentor volt, annak a segítségével valamilyen dolgozatot csináljunk, és hogyha az jó sikerült, akkor elfogadták diplomadolgozatképpen. Így voltam én is tudományos diákkör is, és amikor visszakerültem a felsőoktatásba, nem sokkal később végzés után, és lettem felsőoktatási oktató, akkortól kezdve én is abba a helyzetbe kerültem, hogy jöttek a diákok, és kértek, hogy jó lenne, hogyha tanár úr tudna velünk foglalkozni. Nem minden diák, csak azok a diákok, akik úgy gondolták, hogy ők szeretnének többet tudni arról, ami őket érdekli.
Az Egererdő ZRT felsőtárkányi erdészete április 23-án közösségi szemétszedési akciót hirdetett meg, amelynek célja, hogy a helyiek és a természetbarátok együtt tisztítsák meg a környék erdeit és hozzájáruljanak a természeti értékek megóvásához. A program során több népszerű kirándulóhely is érintett lesz, többek között a Stimecház, a Heregrét, az Oldalvölgy és a Barátrét környéke. A gyülekező az Oldalvölgyi Halastónál reggel 8 órakor lesz, a személygyűjtés pedig várhatóan délig tart. A szervezők minden résztvevő számára biztosítják a szükséges felszerelést, kesztyűt és zsákokat, a munka végeztével pedig vendéglátással, pogácsával és szendvicsekkel köszönik meg az önkéntesek segítségét. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni lehet április 22-e 15 óráig a jamrik.mate@egererdo.hu e-mail címen. Az erdészet bízik benne, hogy minél többen csatlakoznak az akcióhoz, hiszen az erdők tisztasága közös felelősségünk, írták közleményükben. Végül az időjárásról. Holnap gyengén vagy közepesen gomoly felhős lesz az ég, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 1 és 6 fok között, napközben 13-14 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 20-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Elindultak a tavaszi útkarbantartási munkálatok Kazincbarcikán, ismét bringás reggeli tartottak ma délelőtt Egerben. Egerbe érkezett az Országos Kórházi Főigazgatóság, helybe visszük a szűrővizsgálatokat országos programja. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Elindultak a tavaszi útkarbantartási munkálatok Kazincbarcikán. A szakemberek már meleg aszfaltos technológiával javítják az utakat. A részletekről Szitka Pétert, a város polgármesterét hallják.
Nagyon örülünk annak, hogy ugye az aszfaltkeverő üzemek most már végre kinyitottak, és elkezdődtek a munkálatok Kazincbarcikán. Természetesen először a fő közlekedési utak azok, amelyeknek a javítása, karbantartása megkezdődik. Egy kis türelmet kérünk a város lakóitól, ugye nyilván a kapacitás függvényében igyekeznek mindenhova odaérkezni a kollégák és a problémákat orvosolni. Igyekszünk úgy összeállítani magának a pénzügyi keretnek a hátterét ehhez a munkálathoz, hogy maga a papíros része, tehát a közbeszerzési része, a szerződéskötési része az mindig éven túlnyúló legyen. Pontosan azért, hogy amikor most per pillanat az aszfaltkeverő üzemek ki tudtak nyitni, azonnal el tudjanak kezdődni a munkálatok. Ugye ez egy tavalyi évről gyakorlatilag áthozott összeg, ami egy olyan 60-70 millió forint, amiből gyakorlatilag ezek a munkálatok mennek, de már ez évi költségvetésben is különítettünk el rá pénzt, aminek ugye a háttérmunkálatai folyamatban vannak, pontosan azért, hogy ez a fajta munka folyamatos legyen, és ne legyen benne olyan fajta zakkanás, vagy olyan időkiesés, amikor ugye nem lehetne magát ezt a karbantartási munkát csinálni.
Most pedig Bukó Géza önkormányzati képviselőt hallják.
Az idén is megkezdődtek városunkban a kátyúzási, útfelújítási, illetve útburkolat pótlási munkálatok. Elsőként a főbb útvonalat, köztük a Tardonai út, a Május 1 út, illetve az építők útjának a vonalán kezdődnek meg, illetve remélhetőleg rövid időn belül be is fejeződnek a téli viszontagságos időjárás miatt kialakult úthibák. Ezt követően az átkötő utak, majd a mellékutakon kialakult kátyúk, illetve repedések javítása is megkezdődik. Nyilván ezek a munkálatok a kisebb kellemetlenségekkel is járhatnak az autósok számára, így tisztelettel kérjük a megértésüket, türelmüket, de bízunk benne, hogy az útfelújítást követően egy jóval biztonságosabb környezetben tudják folytatni a vezetést.
Egészségügyi szűrővizsgálatokat tartottak Egerben a Gárdonyi téren ma délelőtt. A helybe visszük a szűrővizsgálatokat országos program számos településen nyújt ingyenes egészségügyi felméréseket. A program során szűrőbuszon vizsgálják a lakosságot a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakemberei. Április 24-én Tornaleleszen, illetve április 27-én pedig Bessenyőtáken fognak szűrővizsgálatokat rendezni, mondta rádiónknak dr. Sárkány Péter, az EKRI kórház orvosigazgató helyettese.
Egy komplex program része a mai találkozó itt a lakossággal. Tulajdonképpen a prevenciónak ugye minden orvosi vonatkozását szerintem nem kell nagyon taglalni, hogy ezek a főleg a kardiovaszkuláris stroke, rák megelőző állapotok, ezek bizonyos tünetek alapján viszonylag korán is felismerhetők. Tulajdonképpen azok a kis települések, ahol nehéz a logisztikai vagy anyagi források miatt találkozniuk a betegeknek az orvossal, ott abban nyújtunk segítséget, hogy ezek a vizsgálatok minél hamarabb és minél szakszerűbben megtörténjenek, hogy felhívja a figyelmet, ezek a betegségek megelőzhetők legyenek. A beteg tájékoztatással kezdődött a szervezés. A kollégák, akik egy szűrőbusszal már régóta járják a országnak ezt a részét, most a Heves megyei lakosságot is próbálják itt célkeresztbe fókuszba állítani, és itt a kórházi dolgozók közül van két szakorvosunk, aki a nőgyógyászati és a melanoma szűrés fogja végezni, van két asszisztensünk, aki segíti a munkáját, van dietetikusunk, aki segít a életmód tanácsadásban, problémáknak a felmérésében. Általában kettőig van a regisztrációs lehetőség, és akkor utána, akik még a 3 óra fél 4-ig, akik beleférnek a vizsgálatokba, azok tudnak részt venni a szűrésen. Most a bőrgyógyászat a melanoma szűréssel, és a nőgyógyászat a nőgyógyászati rákszűréssel, de egyébként a programban szervezéstől függően van lehetőség belgyógyászsal, kardiológussal, radiológussal, szemésszel akár találkozni, de mindig adott helyen, ez mindig a szervezéstől függ, hogy éppen milyen profilt erősít a kórház. Betegségtől függ, vannak olyan eredmények, amik alapján az ember egy pár évre megnyugodhat, ilyen egy vastagbél tükrözés mondjuk, az után egy pár évre nem garanciát, de azért biztonságot ad. Nyilván vannak olyan vizsgálatok, nőgyászati szűrések, például évente emlő önvizsgálat, az akár gyakrabban is szükséges lehet, betegségtől függ. Tehát itt inkább arra fókuszálunk, hogyha faktor felmerül, akkor az alapján fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy vagy sürgős, vagy közel időpontban valóban egy több rétegű vizsgálatra is szükség lehet, és akkor a beteg vagy a háziorvoson keresztül, vagy saját maga jesszéke, vagy egy kórházi környezetben próbálja meg ezt kompletálni, ezt a kivizsgálást.
A prevenció fontosságára Wagner Ákos polgármester hívta fel a figyelmet.
Szűrővizsgálatokat évek óta hoz az országos kórházi főigazgatóság Egerbe, a Markó Ferenc kórháznak a közreműködésével. De ez a mai nap is egy szűrővizsgálatnak a kezdő állomása, hiszen több helyszínre fognak menni innen, de Eger megye jogú város mindig helyet ad az ilyen kezdeményezéseknek. Én úgy gondolom, a szűrővizsgálatok a egészségmegőrzés, a betegségek korai felismerésében nagyon fontos szerepet játszik, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy látogasson ki a szűrőbuszra, és azokat a lehetőséget használja ki, amit nyújtanak a mai nap.
Ismét bringás reggelit tartottak Egerben. A programot a város a Hungary Life integrált projekt szervezésében az EKKEL zöld heti eseményeihez kapcsolódóan szervezte meg. Komóci Máté, Eger megyei jogú város önkormányzatának ökomenedzserét a bringás reggeli népszerűségéről, céljáról kérdeztük.
Már nem első alkalommal rendezi meg a város a bringás reggelit. Mi ennek a rendezvénynek a célja, és miért ilyen népszerű, hogy évről évre megrendezik?
2019 óta rendezzük meg a rendezvényt. Tulajdonképpen a kerékpározás népszerűsítése, az, hogy a kerékpáros közlekedést integrálni tudjuk a mindennapokba. Ez tulajdonképpen azért is hangsúlyos, hogy mint mikroközlekedést ki tudjuk egészíteni az autózást, esetleg a tömegközlekedést, és mostanában Egerben ez kifejezetten hasznos az útfelújítások miatti torlódásokból adódóan. A bringás reggeli tulajdonképpen egy felhívás a környezettudatosságra. Itt nem csak kerékpározásról van szó, hanem a Hungary Life projektnek különböző al részeiről is, mint például a komposztálás, a környezettudatos fatüzelés. Ezen kívül a rendezvényünkhöz csatlakoztak a rendőrségtől a kollégák a Bike Safe rendszerbe való regisztrálással. Itt tulajdonképpen a kerékpárokat rendőrségi adatbázisba tudják regisztrálni, így ha ne adj Isten megtörténne a probléma, könnyebb a kerékpárt megtalálni, illetve egy elrettentő erővel is bír. Az idei bringás reggelin újdonság, hogy már töltött bundás kenyér is kapható a főtvisli és a pogácsa mellett, tehát próbáljuk a palettát minden évben egy kicsit színesíteni, vagy változtatni rajta, mert szerencsére nagyon sok visszatérő kerékpárosunk van. Van, aki már az eleje óta nyomon követi a rendezvényt, és egy kisebb közösség is kialakult már. Átlagosan olyan 120-130 fő szokott megjelenni, ez nagyon időjárás függő.
Az 7-től 11 óráig tart ez a rendezvény, mi most körülbelül 9 órakor beszélgetünk, és hát azért vagyunk itt 10-15-en, tehát azt én is meg tudom most így erősíteni, de akkor alapvetően ez a lényeg, hogy minél többen jöjjenek, és kicsit megpihenjenek, és menjenek dolgozni, vagy a dolgokra.
Igen, alapvetően az elmondható, hogy a 8 óra 8 óra 30-ig van egy nagyobb hullám, akik iskolába mennek, vagy dolgozni, de utána is szerencsésen jönnek folyamatosan a kerékpárosok, még a szeles idő ellenére is. Az Eszterházi téren így áprilisban szoktunk lenni, az egyetem zöld hetéhez szoktunk csatlakozni, az autómentes nap alkalmával szeptemberben pedig a Dobótéren vagyunk megtalálhatóak.
A bringás reggeli kapcsán nem csak melegételekkel, üdítővel várták az érdeklődőket a szervezők, hanem lehetőség volt a Bike Safe rendszerbe történő regisztrációra is. Erről, valamint a biztonságos kerékpártartásról dr. Bent Iványi Judit rendőrőrnagyot, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét kérdeztük.
Sokadik alkalommal találkozunk a bringás nap alkalmából, amikor is a rendőrségnek ugye a fő célja nem a vendéglátás, hanem az, hogy a kerékpárokat segítsen biztonságosabban helyezni, mert hogy ilyenkor lehet bike safe rendszerbe regisztrálni, tavaly én is megtettem szerintem pont önnel.
Igen.
Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre mindenképpen fel kell hívni a kerékpározók figyelmét, azon kívül, hogyha tetszik a biciklit, mindenképp lakatolják le.
Hát ez lett volna a legelső és legfontosabb, a másrészt az pedig, hogy azt javaslom, hogy regisztrálják ebbe a rendszerbe a kerékpárjukat. Ez egy nagyon jó működő adatbázis, ugyanis ide feltöltésre kerülnek a kerékpár fotói, vászszáma, illetve a tulajdonosnak a legfrissebb adatai, és hogyha netán ellopnák ezeket a kerékpárokat, de ide tartoznak most már egyébként az elektromos rollerek is, az elektromos járművek is, és nagyon könnyen le lehet kérni az adatait, ki lehet adni a körözését, de fordítva is igaz, hogyha találnak lopott kerékpárokat, akkor szintén a rendszerből a tulajdonos adatait ki lehet szedni, és akkor nagyon könnyű értesíteni.
Most jelen pillanatban ugye ez a rendezvény 7-től 11-ig tart, mi most 1-10 körül beszélgetünk, csak ugye ez később délután kerül adásba. Most például csak a mai rendezvényen már hányan éltek ezzel a lehetőséggel?
Hát olyan 20-30, most fejből nem tudom. Nagyon sokan vannak, igen, ez minden évben nagyon népszerű. Ilyen 40-50-en is regisztrálnak egy-egy ilyen alkalomkor.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Különleges lelki eseményre várják a híveket a segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. Magyarországra érkezett Tronkatti Szent Mária erekéje. A 2025. október 19-én szenti avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az erekei érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely ember számára. A hívek imádságban, csendben vagy a közös szentmiséken kapcsolódhatnak ahhoz a lelkülethez, amely Tronkatti Mária nővér életét jellemezte, az irgalmassághoz, a betegek szolgálatához, a fiatalok és a béke iránt érzett hűséges szeretetéhez. Tronkatti Mária az ekvádori dzsungelben végzett áldozatos szolgálatával vált ismerté, lelki kísérőként szolgálta rábízottakat, sokszor emberpróbáló körülmények között. Élete tanúságtétel arról, hogy a hit konkrét tettekben válik láthatóvá. Az erekje magyarországi jelenléte lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk ehhez a példához. A Don Bosco nővérek a közösségeikhez kötődő településeken szerveznek szentmiséket, szentségimádásokat, közösségi programokat és ima alkalmakat, amelyeken kérhetjük a szalézi család legújabb szentjének közbenjárását. Az esemény a fiataloknak, a betegeknek és a békére vágyóknak is üzenetet hordoz, a szolgáló szeretet, az öröm és a remény ma is megszólító erő. Az erekje útja és ehhez kapcsolódó ima alkalmak és programok részleteit a Magyar Kurír, illetve az Egri Főegyházmegye honlapja is közreadta. Pest Hidegkúton április 12-e és 18-a között a Don Bosco nővérek közösségénél volt látogatható az erekje. Magyaródon tegnap reggel gitáros szentmisét, délelőtt orgonás szentmisét tartottak a Szent Mihály főangyal templomban. Ma, holnap és szerdán minden este 6 órakor ünnepi zsolozsma a Don Bosco nővérek kápolnájában. Holnap 18 és 19 óra között imaest Tronkatti Szent Mária közbejárását kérve szintén a nővérek kápolnájában. Április 24-én 14 óra és 17 óra 30 perc között egyéni imádság az erekje előtt, április 25-én délután 14:30 ünnepi oratórium. Egerben és Makláron aztán április 26-án vasárnap 18 óra 30 perckor szentmise az Egri Bazilikában, április 27-én hétfőn reggel 7 órakor szentmise a Szent Anna templomban, 18 órakor közös vesperás a nővérekkel az erekje mellett, április 28-án kedden 17 óra 30 perckor szentmise a Servita templomban, április 29-én szerdán 7 óra 45 perckor reggeli áhítat a Maklári Szent István általános iskolában, április 29-én szerdán 20 órakor szentmise a segítő Szűz Mária leányai egyetemi kollégiumban, április 30-án reggel 7 óra szentmise a kollégiumban, ezen a napon az erekje szabadon lesz látogatható a kápolnában, a Malom utca 11 szám alatt a kollégium épületében, 18 órakor majd vesperás és szentségimádás este 7-ig, május 1-én aztán az erekje a kápolnában szabadon lesz látogatható, és május 2-án az erekje az Egri oratóriumban lesz. Szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek Magyarországon szolgáló szerzeteseim. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdetett dr. Ternyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen kettő tanuló nevezését várjuk. A Szent Lant versmondó versennyel a célunk, hogy felelevenítsük a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek 10 óra lesz, helyszíne az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a három költő 10-10 versével, amelyek közül választani tudnak a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető a program@szentistvanradio.hu e-mail címen. Húsvét harmadik vasárnapján délelőtt 14. Leópápa az angolai Quilambában mutatott be szentmisét. Homiliájában az Emmauszi tanítványok történetéről emelkedett, hangsúlyozta, hogy a feltámadt Jézus mellénk is odaszegődik, miközben a szenvedés és a keserűség útját járjuk, megnyitja szemünket, hogy felismerjük művét, és megadja nekünk annak kegyelmét, hogy újra elinduljunk és újjáépítsük a jövőt. A szentmise végén Luanda érseke Filomeno do Nascimento Vieira Dias mondott köszönetet a pápának. A Szentatya az angolai Quilambában bemutatott délelőtti mise végén imádkozta el a Regina Coelit, a húsvéti időben szokásos Mária imát. Délután a Szentatya helikopterrel utazott az angolai Mama Muxima kegyhelyre. Az oltári szentség előtt rövid imádságot követően a viennai megyéspüspök Emilio Szumbelello köszöntötte a pápát, aki a rózsafüzér és a Salve Regina imádkozása után mondta el beszédét. Április 13-án indult 14. Leópápa apostoli útra Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába. Ez pápaságának harmadik apostoli útja, mely 11 napig tart, tehát április 23-án ér majd véget. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint fejenként, és a falusi vendéglátás naponta 40 euró, 4 nap 3 éjszaka, mennyiről szó van, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni e-mailben lehet a zarándoklat2024@gmail.com címen. A menetrend szerint első nap az indulás korán, hajnal 4 órakor Kápolnán, és aztán az úti cél Gyergyószárhegy, ott a szállás elfoglalása vacsora következik majd, a második nap részétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap indulás haza Gyergyószárhegyről, Korondon át és Farkaslakán át, ott vásárlási lehetőséggel, majd aztán érkezés vissza Kápolnára. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében április 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szeretettel hívja és várja az érdeklődőket április 25-én szombaton 16 órakor a Szent Erzsébet házba a Csepelényi György Pálos szerzetesről szóló rendezvényre. A konferencia előadója lesz Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa, előadásának címe Csepelényi György élete és kora, valamint előadó lesz dr. Czapkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodaigazgatója, Csepelényi György boldogavatási eljárása címmel. A rendezvényre a belépés díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben tehát a cím Szent Erzsébet út 13. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítása utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án lesz, szombaton, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részételével. Nyáron, július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozók a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónás lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Ugyanakkor interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a részvevőket, sőt a legbátrabbak a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál azonban nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálhatják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Drimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Elmúlt a perc, és nem tudom okát. Minden nap hozzád láncolt már. Egymásnak oltottuk a szerelem édes szomját. Az életem voltál, de ez most véget ér. Nem köszöntél el, csak az ég tudja, hogy miért. elbújtott tőlem. Most keserű a csend, hogy elvesztettelek. Csak képzelem, hogy voltál, így nyugtatom a lelkem. Egy visszatérő álom, ami lassan véget ért. Nem köszöntél el, csak az ég tudja, hogy miért.
12 órás jótékonysági futónapot szervez a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézménye. A labdarúgó NB1 30. fordulójában az Zalaegerszeg 4-0-ra legyőzte hazai pályán a Kazincz Balcika együttesét. 3 napra a karatékák hada népesítette be Egert. Lelátó átadással ünnepelte Múcsonyban a 15. születésnapját a Putnoki Sajóvölgye foszisuli. Ennyit dióhéjban. Most pedig lássuk a részleteket. 12 órás jótékonysági futónapot szervez a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézménye. A Fuss neki 12.2.0 elnevezésű rendezvényen a résztvevők a leukémiás gyermekekért alapítvány támogatására futnak április 21-én, azaz holnap. A Borbányai iskola közössége tavaly indította útjára a jótékonysági futást, amelyből már is hagyomány született. Az első alkalommal a diákok, pedagógusok, szülők és az intézmény dolgozói 12 órán át futottak, akkor az állatok megsegítéséért. Idén a rendezvény célja a leukémiás gyermekek gyógyulásának támogatása. A labdarúgó NB1 30. fordulójában a Zalaegerszeg 4-0-ra legyőzte hazai pályán a Kazincz Balcikát. A borsodi együttes úgy lépett pályára, hogy az idény végén biztosan búcsúzik az NB1-től. A mérkőzésről Kuttor Attila vezetőedzőt hallják.
Hát ugye azért a kiállítás 3. gól 11-es, az azért eldöntött sok mindent, hogy mire lesz elég, vagy mire lehetünk még a hátralévő időben elegek, úgyhogy gratulálunk az Zalaegerszegnek. Meg volt a meccstervünk, de belehibáztunk ugye pontrugásnál, és utána ez a jelenet, ez azért továbbiakat meghatározta, onnan egy idézőjelben tisztes helytállásos kármentést alkalmaztunk, úgyhogy és abba próbáltuk építeni azokat a játékosokat, akik itt lesznek velünk jövőre. Ezen a 3 mérkőzésen ugyanebből a felkészülésből, együttes játékból próbálunk idézőjelben helytállni, és mindig bízunk abban, hogy nem történnek velünk olyan dolgok, amik nem indokoltak, és akkor játszhatunk szoros mérkőzéseket.
Most pedig Ferenc Jánost, a barcikaiak játékosát hallják.
Nagyon hamar hátrányba kerültünk. Én úgy gondolom, hogy a mi hibánkból, tehát elismerően tudok nyilatkozni az a Zalaegerszegről, szép focit játszik, de úgy gondolom, a mai meccsen inkább a hibáinkat használták ki. Nyilván ők birtokolták többet, a labdát domináltak, de még egyszer megbüntettek minket, aztán abszolút reális. Minden meccsből úgy megyünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Ha hárman hátrányba kerültünk, és azért így most már hétről hétre azért ez sok, hogy ez már harmadik hét, amikor ilyen nagyobb arányú vereséget szenvedünk, és ez nehéz. Nem szeretnénk elrontani azért a szezont, hogy úgy beszélnek a Kazincz Balcikáról, hogy legyintsenek ránk. Én úgy érzem, hogy a csapatban remélhetőleg meg lesz az erő, hogy az utolsó három meccsen azért a tisztes helytállást, remélem győzelemmel fog párosulni, és tudunk valamit mutatni.
Három napra a karatékák hada népesítette Belgert. A 15. Shotokan Karate Európa bajnokság és Kohály kupa több mint 1000 indulót vonultatott fel a kemény Ferenc sportcsarnokban. Juhász Ferenc hétdanos karatemestert, a Magyar Karate Szakszövetség alelnökét, az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetőjét, a Karate Európa bajnokság és kupa szervezőjét hallják.
Azt mondhatjuk el, hogy közel 1000 versenyző 22 országból. A korosztályok tekintetben 6-7 éves korosztálytól egészen a veterán korosztályig, ami egy nagyon fantasztikus dolog, és nem csak egyéni, hanem csapatversenyszámaink is vannak. Csapatformai gyakorlatok és csapatküzdelmek például, ami szintén egy szín volt. Természetesen két nagy kategória van, van egy utánpótlás, ami azt jelenti nálunk, hogy kéköv alatti kategória, tehát azok számítanak ide, akik nem olyan igen karatéznak 1-2-4-5 éve, és utánpótlás érinti. Vannak a haladók, akik vannak feketevesek, akik legalább 6-8-10-15-20 éve karatéznak, ők pedig a normál EU-bajnokságnak a színvonalas versenyén vehetnek részt. Hál' Istennek azért mindig tudtunk színvonalat hozni. Tavaly utoljára volt, amikor nagyobb versenyen voltunk, ez két alkalom volt, Olaszországban, Lignánóban, és Lengyelország a Brenzin városában. Mind a két helyről utánpótlásban sikerült aranyérmeket hoznunk. Hát a kéköves kategóriában, ugye mi legtöbb versenyzőt ott indítjuk, haladó között is sikerült, hál' Istennek, egy-két érmet szereznünk, tehát ezüst és bronzérmeket, ott az elég nehéz a mezőny.
Lelátó átadással ünnepelte Múcsonyban a 15. születésnapját a Putnoki Sajóvölgye Fozisuli. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt hallják.
Meggyőződésem, hogy amit a Sajóvölgye foci iskola, a foci suli csinált az elmúlt 15 évben, az messze túlmutat még a labdarúgáson is, meg a sporton is. Sokfajta aspektusból vizsgálható az az elmúlt másfél évtized, ami itt megvalósult. Szerintem nagyon fontos az, hogy a itteni mély szegénységben élő fiataloknak egy olyan lehetőséget biztosítanak a sporton keresztül, amely a fiatalokat sok mindenre megtanítja, fölkészíti őket adott esetben az életre, és egyfajta kiutat is mutat a sportnak, megmutatja az integráló képességét is. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy az elmúlt 4 évben az államtitkári szolgálatom során ez egy különösen szívemhez közel álló küldetés volt, hogy a Sajóvölgye focisulit támogassuk. Több száz fiatal használja ezt a pályát is, és a családok, a szülők rendszeresen elkísérik a fiatalokat. Nekik biztosítunk ezáltal kultúrát, körülményeket, hogy ne a pálya mellől kelljen nézni a mérkőzéseket vagy az edzéseket, hanem adott esetben több mint 250-en a fedett lelátó alatt, a többiek pedig a szabad ég alatt kulturált körülmények között követhetik a pályán zajló eseményeket. 2010-ben, amikor a kormányváltás megtörtént, akkor láttuk azt, hogy a sport teljes vertikumában elképesztő lemaradásban voltunk infrastruktúra tekintetében. Az egyik legfontosabb területe a sporton belül az volt, hogy az infrastruktúrát kellett fejleszteni, nem csak a labdarúgásban, hanem nagyon sok más sportágban is. Ez az elmúlt 16 évben, ami megvalósult létesítményfejlesztésben, az azt gondolom a világon is egyedülálló, és most már elmondhatjuk azt, hogy büszkén állhatunk, hogy a magyar sport szereplői kiváló körülmények között dolgozhatnak, és végezhetik a mindennapos tevékenységüket, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés volt, és nagyon szeretnénk azt, hogyha ez a fejlődési irány, amely az elmúlt 16 évben kialakult, ez megmaradna a jövőben is a sport ágazatán belül is.
Negruc Ágostont, a Sajóvölgye focisuli elnökét hallják.
15 év az ember életéből, ez akárhogy nézem, nagy idő, hisz egy ilyen kis klub életében visszagondolva, hogy honnan indultunk, hol kezdtük ezt az egészet, ez hihetetlen. És én olyan hálás szívvel vagyok a magyar kormány irányában, hisz minden, amit van, a magyar kormánynak köszönhetjük. Az összes támogatást, a létesítményeket, hisz ha nem jutottunk volna hozzá forráshoz, akkor ezt nem tudtuk volna megcsinálni. És így sikerült minden, hisz felfigyeltek ránk, megcsináltuk, úgy gondolom hoztuk is az eredményeket, hisz ahogy államtitkár is mondta, országosan egy olyan tehetségközpont vagyunk, ami az országban nincs példája. Én nagyon sok helyen megfordulok, mindenhol tudják, ha Sajó Völgye odafigyelnek, hogy Sajó Völgye focisuli, hisz nagyon sok gyermekünk van, nagyon sok gyermeket neveltünk, sok van, aki már elment, NB szinten vannak, nagyon jó a munka, az edző kollégák nagyon jól dolgoznak, szívvel, lélekkel, egy igazi csapat. Azt is mondhatnám, hogy a Sajó Völgye egy család, hisz együtt vagyunk, jól tudunk szórakozni, ha úgy van, tudunk dolgozni keményen, hisz eredmények ezt ugyanúgy mutatják, hisz tettünk már valamit le az asztalra. Úgy gondolom, hogy minden fillért, amit kaptunk, arra költöttük, amire kellett, a fejlesztésre, hisz magáért beszél Mucsony, Putnok, mondhatom Bánhorváti, hisz ott is vagyunk, mindent ide fordítottunk azért, hogy ezeknek a gyerekeknek itt, ebbe a hátrányos helyzetű településekben ezt megcsináltuk, és vigyázunk a gyerekekre, hisz visszük, hozzuk őket. Nem kalódnak el az úton, hogy egyik ide megy, oda megy. Valahol ez egy nevelés is. A szülők örülnek, hogy jó helyen vannak. Én úgy gondolom, hogy amit itt teszünk mindannyian, nem csak én nagyon kevés lennék ehhez, hanem a kollégák, az edzők, akik szállítják őket, mindenki, kezdve a gépkocsi vezetőtől, takarítótól, mindenkinek csak hálások tudunk lenni, és vagyok, hisz mindenki tesz valamit az asztalra. Ezért jutott ezzel ide, hogy 15 évesek lettünk, tehetségközpontunk lettünk, az se egy kicsi dolog, hisz az is mutatta azt, hogy milyen munkát végzünk mi itt a Sajó Völgye focisulinál.
Végül Kádár Zsoltot, a Sajó Völgye focisuli operatív igazgatóját hallják.
Igazi ünnep szerintem ez a Sajó Völgye focisuli életében. Tényleg felidéztük a kezdeteket és napjainkig. Azt mondhatom, hogy évről évre fejlődni tudtunk, és nagyon jól esett azok a köszöntő szavak, amit akár államtitkár úr, képviselő urak, vagy polgármester úr, vagy itt a kollégák mondtak. Én azt hiszem, ez egy kis család, és most már nincs olyan kicsi, mert 50-nél több dolgozónk van. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk önmagunkra mindannyian.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Üzenetet hord a szél, messze mész, mert messziről jöttél. Valami most véget ér, a szeretet enni kés. Simogat a fájdalom, mint egy tengerész, ha óceánba vész. Örvénylik a bánatom, a mélybe ránt, hogy újra szülessél. Szívem megsebezted rég, mint ágha robban szét. Színes árnyék volt a kép, vágyaim szönték, álmok súlya nem húz. Mondd, hány év kéne még, hogy legyen újra szép. Érintésed bársonyát, nyári esték titka őrzi még. Hangjaid lágy dallamán ringatózom én. Elvesztettem csillagom, nem figyeltem, eltévedtem rég. A végtelent megláthatom, ha visszatérsz, és újra itt lesz. sütyűt szép.
Better.